Urajaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Türelmesnek kell lennünk önmagunkkal szemben, és bizalommal kell várnunk Isten idejét és megoldásait. Ő hűséges az ígéreteihez. Ha erre emlékezünk, akkor újra gondolhatjuk az eddig megtett utunkat, és új lendületet adhatunk az álmainknak, anélkül, hogy engednénk a belső szomorúságnak és a bizalmatlanságnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről, nem a háborúról szólnak, hangoztatta Ferenc pápa Lohan Ulrich párizsi érseknek címzett és pénteken közzétett levelében, amelyben tűzszünetet kezdeményezett a július 26-a és augusztus 11-e közötti sportesemény idejére. A katolikus egyház főreményét fejezte ki, hogy a párizsi olimpia alkalmat ad a világ minden részéből érkezők számára, egymás kölcsönös felfedezésére és elismerésére az előítéletek megdöntésével, a megbecsülés előmozdításával ott, ahol lenézés és bizalmatlanság van. A barátság erősítésével ott, ahol gyűlölet van. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről szólnak, nem a háborúról, írta a francia egyház vezetőjéhez intézett üdvözletében a pápa. Emlékeztetett, ennek a szellemiségnek a jegyében az ókoriak bölcsességgel a háborúk leállítását rendelték el az olimpiai játékok idejére, és a modern korban is igyekeznek újraéleszteni ezt az örvendetes hagyományt. A mostani nehéz időkben, amikor a világban a béke komoly veszélyben van, nagyon remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja ezt a tűzszünetet a háborúk megoldása és a harmónia helyreállítása reményében, tette hozzá Ferenc pápa. Libanon a közel-keleti stabilitás és a háborús eszkaláció elkerülésének kulcsszereplője. Ezért az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ország ne váljon a háború részévé, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a libanoni kollégájával közösen tartott sajtóértekezletén közölte. Európa súlyos biztonsági fenyegetésekkel néz szembe, ugyanis az ukrajnai háború mellett fennáll a közel-keleti válság tovább terjedésének kockázata is. Pontosan tudjuk, hogy ha a közel-keleten a biztonsági válság átterjed még egy országra, akkor az nem fog megállni annak határainál, és könnyen egy regionális vagy a régión túlmutató háború alakulhat ki, figyelmeztetett. Ez pedig szavai szerint olyan tragikus biztonsági környezetet eredményezne Európának, amelynek során gyakorlatilag minden ellenőrzés kicsúszna azok kezei közül, akik még valamennyire talán fogják a gyeplőt. Orbán Viktor miniszterelnök figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt javaslatát a borra való adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borra valót adóztassák. A kormányfő a Kossuth Rádió műsorában azt mondta, az ellene elkövetett merénylet előtt 2 nappal tárgyalt Donald Trumppal, többek között gazdasági kérdésekről is, és volt néhány olyan pontja a programjának, amit örömest hozna át Magyarországra már a következő évben. Itt Magyarországon sem látom annak szükségét, hogy a borra valót adóztatni kellene, mondta a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Szombaton tovább növekszik a felhőzet, a keleti északkeleti ország részben a jellemzően fátyol felhős ég mellett, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű, akár tartósan borult tájak is lehetnek, elszórtan valószínű esőzápor, nyugaton és délen néhol zivatar is lehet, keleten, északkeleten legkisebb a csapadék esélye, az északkeleti északi szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet, Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Jézusunk, egy az Isten, Szentek, szentéletű emberek.
Brindisi Szent Lőrinc, szerzetes, egyháztanító. Brindisiben született 1559. július 22-én. Lisszabonban halt meg 1619. július 22-én, tehát születése napján, 60 évet élt. Dél-Olaszország szülötte. Jómódú szülei a minorita atyáknál tanítatták. Társai kis angyalnak nevezték. Amikor 14 éves volt, velencei nagybátyjához került, és megszakította tanulmányait. Körülbelül 2 év múlva búcsút mondott a világéletnek, és 1575. február 15-én belépett a kapucinusok rendjébe. Tanulmányait Pádovában folytatta. Olyan alázatos volt, hogy csak az engedelmesség erejével lehetett rávenni, szenteltesse fel magát papnak. A szentírás iránti szeretete valóságos szenvedélyé vált. 1582-ben, pappá szentelése évében már ismert szónok és tanár. Alig 28 éves, amikor velencei házfőnök, 3 év múlva toszkánai, és újabb 3 év múlva már velencei tartományfőnök lett, majd a rend generálisa és definítora. Nagy nehezen tudta elhárítani, hogy Svájcban is ne ő legyen a tartományfőnök. 40 éves, amikor azzal bízták meg, hogy Ausztriában is telepítse el a rendet. 12 rendtársával mezítláb, szakállal, furcsa ruhában, sok gúnyolódás között érkeztek Bécsbe. Mátyás főherceg segítségével megalapította első házukat. Ezt követte a Gráci alapítás 1600-ban. Irodalmi műveit és egész tudását az egyház szolgálatába állította. Szigorúsága, bölcsessége, az oltári szentség és Szűzmária iránti szeretete voltak a jellemzői. Erre az időre esik magyarországi tartózkodása is. Az úgynevezett 15 éves török hadjárat idején a keresztény hadaknak 1601. szeptember 20-án sikerült visszafoglalniuk Székesfehérvárt. A 28 ezer főnyi sereg Csókakő váránál ütött tábort. A török 80 ezer harcossal indult ellenük. Végül is a keresztények győztek, s ebben a harcban tábori papként vett részt a 42 éves Lőrinc. Mintha csak Kapisztrán Szent János szelleme támadt volna föl benne, úgy lelkesítette a katonákat. Istvánfi Miklós 1622-ben ezeket írta róla. A fölfeszített Krisztus keresztjével a kezében emelt hangon harcra buzdította a keresztény csapatokat, s mit sem törődött a körülötte röpködő golyókkal. A feszületet ma is Innsbruckban őrzik. Ugyanebben az időben került összeköttetésbe Bajor Miksa herceggel, aki a 30 éves háborúban a protestánsok ellen küzdő katolikus fejedelmek vezére volt. Lőrinc több diplomáciai feladatot is sikerrel teljesített, ezért maga a herceg fejezte ki elismerését ezekkel a szavakkal: egész Németország, sőt az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt. Ekkor telepítette le Münchenben is a kapucinusokat. 1602-ben Rómában a rend generálisává választották. Sorra látogatta az olasz, spanyol, francia és német rendházakat. Legtöbbször gyalog, fájós lábbal. Amikor letelt a 6 év, 5. Pál pápa újra Ausztriába küldte, majd Prágába és Münchenbe. 1612-ben ismét generálissá akarták választani, ezt azonban elhárította magától. Így lett a rend definítora. Minden útján nagy buzgósággal hirdette az evangéliumot. Az olaszon kívül kitűnően beszélt latinul, görögül, németül, csehül, franciául és spanyolul. Héber és káld nyelven is prédikált. Sok fáradozás után születése napján hívta haza az Úr. Egyetlen vagyona az a kereszt volt, amelyet a kezében szorongatott. Ez a kereszt volt sikerének is a titka. 1881-ben 13. Leó pápa szentté avatta. Hatalmas mennyiségű írása maradt fent. Ezért is avatta 23. János pápa egyház tanítóvá. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta. Nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket. Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált Németföldön, nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta, mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket. Béke szeretete tette alkalmassá arra, hogy békét kötítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Parma és Mantua háborúja, vagy a Savoyai ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára harmadik Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát. Lőrinc Lisszabonban halt meg 1619. június 22-én, 1881-ben avatta szentté 13. Leó pápa. A római kalendáriumba 1959-ben vették fel az ünnepét július 21-i dátummal. Ezen a napon a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozópapnak, neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Közben járására add meg kisneked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
A nap verse.
Buda Ferenc, Rigó. Te Rigó, fekete Rigó, derűhöz, csudadalhoz, bánatokon diadalhoz, te örök origó, kinek a fák alja, füvek alja, terített tálca, te ugri bohóc, zene pojáca, vígénekedben naponta jó volna elmerülni. Forró szíved, füttyögő csörfuvolád, ugye sose hűl ki.
Buda Ferenc Rigó című versét Dér Gabriella mondta el. Buda Ferenc a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és József Attila díjas magyar költőműfordító. Debrecenben született 1936. november 3-án. A Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészettudományi karán végzett magyar-orosz szakon. 1955-től jelentek meg versei. 56-ban írt három forradalmi költeménye miatt egy évre börtönre ítélték. Szabadulása után 5 éven át az ország különböző részein segéd, illetve betanított munkás volt. 1963-ban jelent meg első verses kötete Füvek példája címmel. Ebben az évben Pusztavacson lett tanár, majd Kecskeméten, Kerekegyházán. Később Kecskeméten dolgozott a megyei levéltárban. A 60-as években tagja volt a Hetek nevű költői csoportosulásnak. Az 1969-ben induló Forrás folyóirat belső munkatársa, főmunkatársa. Jelenleg Tiszakécskén él. Hosszú időn át volt a Magyar Írószövetség Duna-Tisza közi csoportjának titkára. Gyermekverseket, műfordítás és prózaköteteket is publikált. Buda Ferenc a szépirodalom mellett faragással, bőr- és fémmegmunkálással is foglalkozik.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Közzétették a pápa belgiumi és luxemburgi útjának hivatalos programját. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve, készüljünk rá együtt. Parolin bíboros Ukrajnában a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik. Közzétették a pápa belgiumi és luxemburgi útjának hivatalos programját. Ferenc pápa szeptember 26-a és 29-e között utazik a két nyugat-európai országba. Találkozik papokkal, fiatalokkal és a hatóságokkal. Brüsszelben látogatást tesz a belga királynál és a híres Löweni Egyetem közösségénél. Számos találkozó jellemzi majd azt a 4 napos apostoli utat, amelyet Ferenc pápa szeptember 26-a és 9-e között Belgiumba és Luxemburgba tesz. A vatikáni sajtóiroda pénteken bejelentette a pápa nemzetközi útjának hivatalos programját. A látogatás első állomása Luxemburg, ahová a pápa szeptember 26-án csütörtökön reggel érkezik, 2 órás repülőút után. A Róma Fiumicino nemzetközi repülőtérről indul reggel 8 óra 5 perckor, és délelőtt 10 órakor száll le a pápai gép a Luxemburg-Finden repülőtérre, ahol az üdvözlő ceremóniát tartják. 10 óra 45-kor kerül sor a pápa tiszteletbeli látogatására a luxemburgi nagyhercegnél, a nagyhercegi palotában. Ezt követően Ferenc pápa 11:15-kor a miniszterelnökkel, 11 óra 50-kor pedig a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik a Circle City-ben. A Szentatya ott tartja meg első beszédét. A pápa a második beszédét délután 16:30-kor mondja a katolikus közösségnek, amellyel a luxemburgi Notre-Dame székesegyházban találkozik. A pápa 17:45-kor búcsúzik el az országtól a búcsúceremónián a Luxemburg-Findel nemzetközi repülőtéren, majd Brüsszelbe indul 18:15-kor. 19:10-kor érkezik a belga fővárosba, és leszáll a Melsbrucki légibázison, ahol az üdvözlő ceremóniát tartják. Az apostoli út második napján, szeptember 27-én, pénteken délelőtt 4:10-kor kezdődik a pápa udvariassági látogatása a belga királynál a Lékeni kastélyban. Ezt követi 9:45-kor a miniszterelnökkel, 10 órakor pedig a hatóságokkal és a civil társadalommal való találkozó. Ebből az alkalomból a pápa beszédet mond. Délután 16:30-kor Ferenc pápa Európa egyik legrégebbi katolikus egyetemére látogat, ahol a promóciézálban találkozik a Löweni Katolikus Egyetem tanáraival, és beszédet intéz hozzájuk. Az intézmény 2025-ben ünnepli alapításának 600. évfordulóját. Szeptember 28-án szombaton délelőtt 10 órakor Ferenc pápa a püspökökkel, a papokkal, a diakónusokkal, a megszentelt életű férfiakkal és nőkkel, a szeminaristákkal és a lelkipásztori munkatársakkal találkozik a kökelbergi Szent Szív Bazilikában. A pápa beszédet intéz hozzájuk. 16:30-kor pedig a Louvain-la-Neuve-i Löweni Katolikus Egyetem nagytermében találkozik az egyetemi hallgatókkal, és beszéddel fordul hozzájuk. Végül, mint minden apostoli látogatás alkalmával, a pápa zárt körben találkozik a Jézus Társasága tagjaival a Saint Michel, Szent Mihály kollégiumban. A pápai út szeptember 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor Szent Misével ér véget a King Budoen stadionban. A pápa mondja a szent beszédet, majd elimádkozza az urangyalát a jelenlévő hívekkel. Ezután 12:45-kor a Melsbrucki légibázisra megy, ahol sor kerül a búcsú ceremóniára. 3:45-kor indul vissza Rómába, ahová várhatóan 3 óra előtt érkezik a Róma Fiumicino nemzetközi repülőtérre.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt! A Szent Évek történetét ismertető sorozatunkban ez alkalommal a 14. és 15. századok jubileumait idézzük fel, amelyek a pápák avignoni fogságával kezdődnek és elvezetnek a vatikáni Sixtus kápolna megépítéséig. Ehhez az időszakhoz fűződik a Szent Évek jubileum elnevezése, valamint a rendes szent évek közötti időszak 25 évben való meghatározása. Ezekben az években bővült ki azoknak a bazilikáknak a köre, amelyek meglátogatása a szentévi búcsú elnyerésének egyik feltétele volt, így a Szent Péter és Szent Pál bazilikákon kívül a Lateráni Szent János, majd a Santa Maria Maggiore bazilika, vagyis Róma 4 nagy patriarchális bazilikájának felkeresése lényeges részévé vált a bűnbocsánat és a bűnökért járó ideig tartó büntetés elengedésének. Az első 8. Bonifác pápa által meghirdetett és 1300-ban megtartott jubileumi év után 5 évvel később kezdődött a pápák avignoni fogsága, amely 1305-től 1377-ig tartott. A pápai széknek a Franciaország délkeleti részén fekvő Avignonba való áthelyezése után számos kérés érkezett, hogy a következő jubileumot ne 1400-ban, hanem 1350-ben tartsák. A pápák városának is nevezett Avignonból uralkodó 6. Kelemen pápa beleegyezett a kérésbe, és az 1350-es jubileumot a Fekete Halál, az 1347 és 52 között pusztító pestis járvány ellenére Rómában tartották meg, a pápa jelenléte nélkül. 6. Kelemen, aki meghatározta, hogy 50 évenként tartsák meg a jubileumi éveket, azt is elrendelte, hogy a Szent Péter és a falakon kívüli Szent Pál bazilikákon kívül a zarándokok látogassanak el a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházba, a legszentebb üdvözítő bazilikájába, amely a mindenkori pápa székes egyháza. A homlokzatán olvasható felirat hirdeti, hogy a város, azaz Róma, és a földkerekség minden templomának anyja és feje. 11. Gergely volt az avignoni fogság utolsó pápája, aki 1377-ben, egy évvel halála előtt, visszahelyezte a pápaság székhelyét Rómába. A történelmi források szerint döntéséhez jelentősen hozzájárultak Szienai Szent Katalin buzdításai is. Később 6. Orbán, az avignoni fogság utáni első pápa, Salvator Noster Unigenitus kezdetű bullájában meghatározta, hogy 33 évnek kell eltelnie a jubileumi évek között, utalással Jézus földi életének időszakára. A következő szent évet 6. Orbán 1389-ben bekövetkezett halála után az új pápa 9. Bonifác indította el 1390. június 11-én. Elődje elrendelésének megfelelően szem előtt tartva a rómaiak havasboldogasszony iránti tiszteletét, azt is előírta, hogy a zarándokok keressék fel az 5. században épült legősibb római Mária templomot, a Santa Maria Maggiore bazilikát is. A századvég közeledte, valamint a lelki megújulási mozgalmak arra késztették 9. Bonifác pápát, hogy 1400-ban új jubileumot kezdeményezzen a szent évet meghirdető bulla kibocsátása nélkül, hivatkozva az első, 8. Bonifác által 100 évvel azelőtt közzétett bullára. Ez a szent év zarándokok különösen nagy áradatát vonzotta Rómába, elsősorban Franciaországból. 9. Bonifác péteri szolgálata során visszaállította Róma felett a pápai fennhatóságot. A nyugati egyházszakadás végét követően 1378 és 1417 között tartott 5. Márton pápa az 1390-es jubileum után 33 évvel 1423-ban szent évet hirdetett meg, és bevezetett két újdonságot. Egy különleges emlékérmet veretett, és megnyitotta a lateráni Szent János bazilika szent kapuját. 5. Márton uralkodása alatt kezdődtek el az első tárgyalások a katolikus egyház és az ortodox egyház újraegyesítéséről. A pápa számos kezdeményezéssel járult hozzá Róma újjászületéséhez, a város monumentális és művészeti megújulásához. Építkezési területeket nyitott meg a Tiberiszen, a Tevere folyón túli térségben, a Lateránban és a Vatikánban, ahová áthelyezték a pápai rezidenciát. 5. Miklós pápasága alatt 1450-ben tartottak szentévet, majd 2. Pál 1470. április 19-én az Ineffabilis Providentia Summi Patris kezdetű bullájában meghatározta, hogy a jövőben az úgynevezett jubileumokat, ebben a bullában olvasható elsőként ez a kifejezés, 25 évenként kell megtartani, mivel a negyed század időszaka közelíti meg a legjobban egy emberi élet időtartamát. Azt is meghatározta, hogy a jubileumi ünnepi évet az előző év karácsonyán kell megnyitni. IV. Sixtus 1475-ös jubileumától kezdve valóban ezzel az időközzel tartották meg a jubileumi éveket, kettő kivételével. 1800-ban a napóleoni megszállás következményeként, 1850-ben pedig azért nem kerülhetett sor Szentévre, mert az 1848-49-es népfelkelések a pápai rendszer összeomlása miatt az akkor uralkodó 9. Pius a dél-olaszországi Gaetába menekült, és csak 1850 áprilisában tért vissza Rómába. Az 1475-ös jubileumra 4. Sixtus pápasága idején került sor. 1472. március 26-án közzétett Salvator Noster kezdetű bullájával megerősítette az elődje II. Pál által meghirdetett szentévet. Francesco della Rovere, vagyis IV. Sixtus, a renováció urbis pápája, a Quattrocento művészetének egyik legnagyobb mecénása volt. Rómát nagy reneszánsz várossá alakította át. A jubileumi év alkalmából kezdeményezte a város szerkezet átszervezését, új utakat, templomokat építetett. Nevéhez fűződik többek között a Tevere két partját összekötő Ponte Sisto, az első új kőhíd megvalósítása egy ókori római híd helyén. Nagyszabású építkezéseket indított el a vatikáni pápai palota területén is. Ezekben az években a pápa meghívására akkor legnagyobb művészei dolgoztak Rómában, közöttük Verrocchio, Signorelli, Ghirlandaio, Botticelli, Perugino, Pinturicchio. IV. Sixtus uralkodása sok szempontból meghatározta Róma történelmét. A művészetek terén ránk hagyott gazdag örökségéből kiemelkedik a vatikáni bazilika mellett létrehozott pápai magánkápolna, a világhírű Cappella Sistina, vagyis az olasz reneszánsz legszebb példájaként számon tartott Sixtus kápolna, amelynek építését a pápa az 1475-ös szentév alkalmából rendelte el.
Parolin bíboros Ukrajnában a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik. A vatikáni államtitkár július 19-én érkezett a kelet-európai országba, ahol július 21-én a latin szertartású katolikusok zarándoklatának záró szertartását vezeti a Berdi Civi Mária kegyhelyen. A vatikáni médiának elmondta, hogy az imádság jellemzi az útját, és az a remény, hogy utat lehet találni a konfliktus gyors lezárásához. A bíboros közvetíti a pápa közelségét, aki a kezdetektől fogva próbálta megtalálni a módját a háború befejezésének és az igazságos békének. Megkezdődött Lvivben Pietro Parolin bíboros, a Szentszék államtitkárának ukrajnai látogatása, akit Ferenc pápa nevezett ki küldöttének az ukrajnai latin katolikusok nemzeti zarándoklatának zárószertartására a Berdi Civi Boldogságos Szűz Mária kegytemplomban, amelyet július 21-én vasárnap tartanak. A vatikáni államtitkár első programja az egyházi és polgári hatóságok képviselőivel folytatott találkozó volt. Július 19-én pénteken Parolin bíboros az ukrajnai apostoli nuncius Vizvaldas Kulbokász érsek kíséretében a késő délutáni órákban megérkezett a Lvivi római katolikus érsekség kúriájára, ahol Mieczysław Mokrycki metropolita és Edward Káva és Leon Máli segédpüspökök fogadták. A találkozón részt vett Volodymyr Hrucsa, a görög katolikus egyház Lvivi fő eparchiájának segédpüspöke is. Jelen volt Maxim Kozicki, a Lvivi regionális önkormányzat vezetője, és Andriy Sadovi, Lviv polgármestere is. A jelenlévők rövid köszöntése után a pápai legátus nyilatkozott a vatikáni médiának. A látogatás alkalma a Berdi Civi Mária kegyhelyen tartandó szertartáshoz kötődik. Ezért a Szent Atya a latin rítusú püspökök kérésére engem küldött különleges küldötteként a kegyhely Bazilika Minor rangra emelésére, hangsúlyozta Parolin bíboros. Tehát az első cél pontosan az lesz, hogy osztozzunk a hívekkel ebben az ünnepben és az imában, ami természetesen mindenek előtt a békéért szól. Ez egy közös ima, amelyet Isten anyjához intézünk, hogy végre adja meg a békét ennek az országnak, amelyet a Szent Atya mindig meggyötörtnek, a meggyötört Ukrajnának nevez. Természetesen ez az esemény lehetőséget kínál arra is, hogy találkozzam az ország hatóságaival, mert már egy ideje kaptam meghívást, hogy jöjjek el Ukrajnába ebben a különleges háborús helyzetben. Így a vasárnapi Szent Mise után lehetőségem lesz találkozni a hatóságokkal, és úgy gondolom az elnökkel is. A békéről fogunk beszélni, hogy melyek a béke lehetséges kilátásai, nyilatkozta a vatikáni államtitkár. Parolin bíboros ajándéka tehát, amit Ukrajna földjére visz, a Szent Atya közelsége. Ez a látogatás, húzta alá, újabb kifejezése annak a figyelemnek, amelyet a Szent Atya továbbra is Ukrajnának szentel. Továbbá a béke iránti nagy reménye. A pápa kezdettől fogva próbálta megtalálni a módját annak, hogy véget vessenek a háborúnak, amit mostanában igazságos békének neveznek. Beszéltünk róla a svájci Bürgenstockban is, ahol a békekonferenciát tartották. Tehát a vatikáni államtitkár ajándékai a közelség, az ima és a remény, hogy megtalálják a módját ennek a konfliktusnak a lehető leggyorsabb lezárására. Ferenc pápa és a Szentszék nevében Parolin bíboros ismét kifejezte aggodalmát az ukrajnai helyzet miatt, és megismételte elkötelezettségét, hogy békés megoldást találjanak ennek az igazságos békének az eléréséhez, amelyről beszélt. Eddig, folytatta nyilatkozatát a vatikáni médiának, úgy tűnt számunkra, Zuppi bíboros Kijevben, majd Moszkvában tett látogatásától kezdve, hogy a humanitárius elkötelezettség a béke előmozdításának egyik módja. És véleményem szerint, tette hozzá a bíboros, a kijevi hatóságok is így gondolják, mert Svájcban is a három dimenzióról beszéltek. Először az atomenergia kérdéséről, majd az eszkaláció elkerüléséről, valamint az áruk szabad mozgásáról, és végül mindenekelőtt a humanitárius témáról. Tehát a Szentszék erre összpontosított az ukrán kormány kérésére is, de azzal a céllal, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek valóban igazságos békéhez vezethetnek, mutatott rá Pietro Parolin bíboros államtitkár. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véret táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő
örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. Szent a győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a Szent a győztes Úr, Emmanuel.
Akadály, te vagy. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!